Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast egy virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellér Figergő. A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula Podcastet támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében.
Alonso megszerezte, elvesztette, majd visszakapta pályafutása 100. dobogóját, és ismét Sergio Perez bizonyult az utcák királyának. Sok más mellett erről is fogunk beszélgetni a Formula Podcast futamértékelő adásában. Én Gellér Figergő vagyok, a virtuális stúdió másik felében, pedig itt van velünk a Jeddából nemrég hazaérkezett Mészáros Sándor. Szia, Sanyi!
Szálem aleikum, szervusz Gergő, üdvözlöm a hallgatókat!
No, hát megint jó néhány érdekes témát kellene itt kiveséznünk és szétszálaznunk. Én azt mondanám, hogy talán haladjunk időrendben a hétvége kulcs momentumait illetően, és kezdjük két személyi változással, amelyek a Mercedeshez, illetve az egyik esetben egész konkrétan Lewis Hamiltonhoz kötődnek, hiszen ugye amikor megérkeztél a pedokba, akkor az első sztorik között, amiket hazaküldtél, és amiket nagy lelkesedéssel fogyasztottak a Formula.hu olvasói, azok egyike Jerome D'Ambrosio érkezéséről, a másik pedig Angela Kallen távozásáról szóltak. És ugye ez két olyan történet, amelyeket első pillantásra el lehetne intézni egy várándítással, hogy egyrészt valaki kapott egy Mercedes logós inget, másrészt pedig mostantól valaki más fogja cipelni Hamilton táskáját, de azért azt hiszem mind a két történet mögött jóval több van ennél.
Így van. Akik velünk vannak és figyelemmel kísérik a Formula Podcast műsorait, már értesülhettek a Jerome D'Ambrosio személyével kapcsolatos feltevésekről, teóriákról, pletykákról, spekulációkról, nevezzük, aminek akarjuk. Ugye D'Ambrosio először is a teszt idején jelent meg a Mercedes házatáján, bár már a tavalyi év végén is lehetett hallani olyan felvetéseket, hogy talán valamilyen szerepet szánnak neki a Mercedesnél. Ugye a sztorit már ezerszer ismételtük, hogy Susi Wolf kollégája volt a Venturi Formula I istálónál, ami ugye átalakult, azt hiszem, Maserativá, és hogy ők távoztak onnan, és felszabadult, és szabad kapacitása teremtődött Jerome D'Ambrosionak, és akkor, amikor a teszt idején érdeklődtünk a Mercedesnél, akkor nagyon határozottan azt a választ adták nekünk, hogy hát pusztán baráti látogatás volt. Aztán, amikor a szezonnyitón személyesen is jöttünk, mentünk, cirkáltunk a pedokban, és azt láttuk, hogy nagyon közel, nagyon elmélyült beszélgetéseket folytat Toto Wolffal, a belga ex-pilóta, akkor azért úgy erősödött bennünk az a gondolat, hogy itt valószínűleg azért sokkal többről van szó ennél. Aztán, amikor megérkeztünk a Jeddai pedokba, az első pillanat, amit tulajdonképpen, ami történt velünk, az volt, hogy Jerome D'Ambrosio jött szembe egy Mercedes-es uniformisban. Ezt kaptam, fogtam a telefont, azonnal durrantottam is róla egy képet, amit hazaküldtem a szerkesztőségbe, illetőleg kiraktam a Twitterre is. Mint kiderült, ez volt az egyik első kép, ami D'Ambrosioról készült Mercedes-es uniformisban. Azóta ugye azért már tisztázódott az is, hogy mit fog ő csinálni, mi lesz az ő feladott köre a Mercedesnél. Hivatalosan versenyzők fejlesztéséért felelős igazgató, ez lesz a titulusa. Nagyon érdekes, amit hallottam ezzel kapcsolatban, hogy ugye ennek van egy dedikált felelős a Mercedesnél, őt úgy hívják, hogy Gwen Lagroux, ő egy francia szakember, és ő vezeti a junior programot, tehát a fiatalokért ő felel. Ugyanakkor az egész hierarchia csúcsán az a James Vowles állt, akinek ugye stratégiai igazgató volt a szerepköre, mielőtt áttolta a kerékpárt a Williamshez, ahol csapatfőnökké avanzsált. Neki a stratégiai igazgatói feladatai mellett a feladat körébe tartozott a pilótákkal kapcsolatos bizonyos dolgoknak a koordinálása és vezetése is. Ugye az ő személye, meg az ő státusza az éppen most lóg a levegőben, mivel hogy ő távozott, viszont a feladatainak az erre vonatkozó részét ezt rászignálták Jerome D'Ambrosio-ra, aki így Vellagrúval és Toto Wolff-al együttműködve dolgozik majd. Ez a hivatalos indoklása a Mercedesnek. Ennek ellenére a különböző források arról számoltak be nekünk ezen a hétvégén, hogy azért az idő előre haladtával nagy valószínűség szerint Toto Wolff feladatai közül, az ő feladat köréből is egy jelentősebb szelet majd valamikor rá lesz irányítva Jerome D'Ambrosio-ra, úgyhogy izgalmas idők várnak a belga ex-pilótára. Valószínűleg sokkal izgalmasabbak, mint amiket versenyzőként átélt az F1-ben.
Szegény, arról talán ne is beszéljünk, majd egyszer, ha készítünk egy harmadik részt az elfeledett Formula 1-es karrierekről, akkor ott legfőjebb abban tud majd szóba kerülni. De hát igen, ugye az elmúlt években viszont a csapatvezetésben valóban komoly tapasztalatokat szerzett, és hát ki tudja, hogy milyen magasra viheti, ívelhet az ő karrierje a Mercedesnél. Angela Cullen, ez azért kicsit váratlanabb volt. Tehát D'Ambrosio érkezését az valóban, hát nem is tudom, először szerintem még a bahreini teszt héten beszéltünk erről először, tehát annak voltak előjelei. De volt bármilyen előjele annak, hogy Angela Cullen egyszer csak eltűnik Lewis Hamilton mellől? Ugye azok kedvére, akik esetleg hirtelen, valószínűleg kevesen vannak, hirtelen nem tudnák, hogy ki ez a hölgy. Gyakorlatilag ugye Hamiltonnak a személyi asszisztense volt egy nagyon széles feladatkörrel az elmúlt, hát 6-7, talán 7 esztendőben.
7 esztendő.
És ez a munkakapcsolat, ez most hirtelen és a külvilág számára váratlanul véget ért.
Együtt tisztában, tehát Angela Cullen volt Lewis Hamilton fizioterapeutája. Ugye minden versenyzőnek van egy fíziója, akinek a feladata az, hogy a muszklik azok rendben legyenek, meg az étkezés, meg minden. Ez az ő feladat körül. Na most emellett, hogy ezt a feladatot ellátta az évek során, olyan bizalmi kapcsolat alakult ki Lewis Hamilton és közötte, hogy hát tulajdonképpen én kimerem jelenteni, hogy senki nem volt annyira közel Hamiltonhoz.
Igen, bocs, ezért is fogalmaztam így, hogy személyi asszisztens. Persze a hivatalos megnevezése nem ez volt, de a valóságban ezt a szerepet töltötte be.
Konkrétan én emlékszem azokra az időkre, itt a covidos időkre, ugye itt a közelmúltban, az elmúlt 2-3 évről beszélünk, amikor ugye azért mindenki igyekezett, amennyire csak lehet elszeparálni magát a külvilágtól, ugye nagyon sok versenyző volt, aki úgy döntött, hogy nem megy hotelba, hanem valamilyen bérelt motorhomban laknak majd a pálya környékén, és amikor Hamilton is így tett, ugye ő is előszeretettel alkalmazza ezt a módszert, például senki nem lehetett vele egy légtérben, csak is Angela Cullen, senkit nem engedett jóformán a saját közvetlen környezetébe. Ennyire volt hihetetlen, ő vezette az autót, ő intézte a személyi dolgait, hihetetlenül szoros kapcsolat volt a két ember között, ami gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra változott meg, és vált semmisé. Ugye Bahreinben még nagyon nagy volt az egyetértés, ugyanúgy ment minden, ahogyan azt az előző 7 év során láthattuk, meg ahogy az előző 7 év során működött, aztán egyik pillanatról a másikra, bum, vége lett a történetnek.
És ugye, ahogy mondtam, tényleg teljesen váratlan és előzmény nélküli volt az egész, és ezért is nézhettek nagyon nagyot az olvasók, illetve a twitteres követőid, amikor hát legjobb tudomásunk szerint a világon elsőként hoztad ezt az információt, jóval azelőtt, hogy akár Angela Cullen, akár Lewis Hamilton közösségi média felületén megjelent volna bármi ezzel kapcsolatban. Hogy tudtad ezt ilyen gyorsan kiszagolni? Azt láttad, hogy Hamilton maga húzza a bőröngyét maga után, vagy ennél többről volt szó?
Néhány perccel, maradjunk ennyiben, hogy néhány perccel a bejelentések előtt ment ki a tweetem. Ez elég volt ahhoz, hogy felforgassa a twitteres Form 1-es mikrouniverzumot. Elképesztő hideget, meleget, mindent kaptam a pofámra a világ Form 1 rajongóitól, főképp a Hamilton szurkolóktól. Nézd, csütörtökön az mindenképp, hogy mennyire szoros volt a két ember között a kapcsolat. Az elképzelhetetlen volt eddig, hogy Hamilton úgy érkezzen, hogy Angela ne legyen a környékén. Tehát ők mindig egyszerre érkeztek, mindig. És amikor azt látod, hogy állsz csütörtökön a paddockban, a rekkenő hőségben, és azt látod, hogy egyedül érkezik a 7-szeres világbajnok, úgyhogy senki nincs a környezetében, a testőre várta már őt bent a paddockban, de Angelának nyoma sem volt, akkor még az úgy persze feltűnt, mert hát ugye az a megszokott, hogy együtt jönnek, de azért annyira nem volt, tehát nem ütött ki ez a információ. Aztán, ahogy a nap folyamán egyre többet és többet és többet beszélgettünk, akkor azért kaptam olyan információkat, hogy ennek nagy valószínűség szerint oka van, hogy ez miért nem. Hogy miért nem együtt érkeztek, hogy nincs itt. Akkor utána megtudtam azt is, hogy nincs is a helyszínen. Aztán, amikor utána elkezdtem egyre mélyebbre ásni, itt most tényleg nem beszélhetek arról, hogy honnan jött az információ, akkor egy három egymástól független, egymást semmilyen formában nem is ismerő személy mondta azt, hogy gyakorlatilag azon a héten történt, röviddel korábban, tehát 48 órán belül. Az azt jelenti, hogy ha úgy veszük, akkor kedd és csütörtök reggel között valamikor. Kedd és csütörtök között valamikor történt meg ez a bizonyos elválás, vagy ez a bizonyos szakítás, és hát mikor ezek hárman megerősítették azt, hogy igen, arra kell felkészülni, hogy itt nincs tovább, akkor én ezt szembesítettem vele az illetékeseket, hogy tudomásom van erről az információról. Aztán sem megerősítés, meg sem cáfolás nem érkezett erre, úgyhogy itt nem volt más választás, bele volt ölve a rengeteg energia ennek az ügynek a kivizsgálásába, úgyhogy ezt el kellett vállalni, ezt a történetet, és hát igaz lett, mert percekkel később bebizonyosodott, mert megérkezett a megerősítés Hamilton részéről és Angela részéről, és az érdekes az, hogy ugye mind a két fél azt próbálta sugallni, hogy békés volt az elválás, ennek ellenére a pedokban, amit hallani lehetett, azok a pletyka hullám az azért mást próbált sugallni. Itt állítólag ez itt kiütött a hetedik év átka, hogyha szabad így fogalmazni, ugye? Hallottál-e már erről, hogy mennyire sorsfordító tud lenni a hetedik év? Azt mondják, egy munkakapcsolatban, egy párkapcsolatban, egy akármilyen kapcsolatban a hetedik év az mindig vízválasztó. Hogyha a hetedik év után is tudnak együtt dolgozni, vagy tud egy pár együtt élni, vagy akármi, akkor az nagy valószínűség szerint egy tartós sztori lesz. Itt ugye ők hetedik éve dolgoztak együtt. Az, hogy valószínűleg viharos körülmények között váltak szét az útjaik, azt abból is ki lehet következtetni, hogyha igaz az, amit oda leírtak, hogy békés volt az elválás, és úgy döntöttek, hogy más utakon akarnak járni, akkor azt nem mondjuk így a szezon kezdet előtt szokták az ilyet elegáns módon megoldani, nem a szezon első futama után. Ez sokkal inkább az emberben az érzést kelti, hogy azért ez egy nagyon komoly sok volt a Mercedes számára, ami Bahreinben tapasztaltak. Ezt ugye itt a bahreini futam összefoglalóban, vagy futam értékelőben beszéltem is arról, hogy Hamiltonnak hogy változott a hangulata, hogy csütörtökön még abszolút optimista volt, meg rendíthetetlen volt, aztán pénteken már nagyon borulátó állt a dolgokhoz, vasárnapra pedig összedőlt a világa számára. Tehát, hogy itt sokkal inkább valószínűleg arról van szó, hogy ez akkora terhet helyezett mindenkire a csapaton belül, például Hamiltonra is, meg Hamilton szánsegédjeként Angela Kellerre is, hogy ez megroppantott még egy ilyen régóta fennálló, ennyire golyóbiztosnak és sziklaszilárdnak, meg egyébként a pedokban abban mindenki egyetértett, hogy ez volt a legszorosabb fízió-pilóta kapcsolat. Nagyon sok olyan van, amikor a fízió tényleg együtt él, meg együtt lélegzik a pilótával, de annyira szoros egy kapcsolat sem volt, mint Angela és Hamilton kapcsolata, és az, hogy ez ilyen viharos gyorsasággal gyakorlatilag füstbe ment, ez egyben azt is jelenti, hogy hatalmas a nyomás a Mercedesnél gyakorlatilag mindenkin. És ez a hétvége ezt újra alátámasztotta.
No. Ha már viharos kapcsolatok, akkor beszéljünk itt egy másik viharosnak tűnő kapcsolatról. A futamgyőztes és kétszeres világbajnok csapattársa Sergio Perez és Max Verstappen között. Ugye a tavalyi interlagoszi hétvége után másodszor érzékelhettünk komolyabb törésvonalat Perez és a Red Bull többi része, avagy mondjuk inkább így, hogy Perez és Verstappen között, és ugye megint egy olyan versenyközbeni szituációról volt szó, most ugye az Interlagosira valószínűleg sokan emlékszünk, amelyben Perez több támogatást, korrektséget, nem is tudom, mit várt volna el a másik féltől, és ezt nem kapta meg. Ugye a futamot megnyerte Sergio Perez, de az utolsó körben Max Verstappen elvette tőle a leggyorsabb kört, és ugye Perez azt arra tett utalást, hogy ez nem egészen volt korrekt, és nem azért, mert hogy nem szabad elvenni tőle a leggyorsabb kört, hanem azért, mert Verstappen szembe ment azzal, amit megbeszéltek a csapattal, és ugye te meg arra tettél utalást, hogy olyasmit láttál a Red Bullnál, amit nagyon régóta nem.
Igen, azt, hogy bár igyekeztek leplezni, meg igyekeztek a csapatjátékos látszatát kelteni, de azért tapintani lehetett a különböző sajtó tevékenységek, sajtóaktivitások során a futam után azt, hogy van feszültség a két pilóta között. Én nem mondom azt, hogy most ez egy puskaporos hordó, aminek a gyutacsa az pillanatokon belül leég és felrobban, de hogy ez a feszültség, ez megvan a két versenyző között, amiről ugye azt hallottuk amikor tavaly felszínre került ez a nézeteltérés, akkor utána azt hallottuk, hogy azt próbálta sugallni a Red Bull vezetése 100 000-re, hogy ezek a problémák, ezek megoldódnak, nem kell ezzel foglalkozni. Ez nagyon is megvan a két versenyző között. Nekem legalábbis ez volt a benyomásom, nem csak nekem, hanem más kollégáknak is. Nyilvánvalóan Verstappennek nehéz legyelni azt, őt nem arra teremtődött, hogy második legyen. Akkor is, hogyha a 15. helyről jön fel, és a második helyen fejez be egy futamot, ami egy szenzációs, meg fenomenális teljesítmény, de hát emiatt nyilván érzett egy frusztrációt, hogy onnan föl tudott jönni, meg nem tudta nyerni a futamot. Egy. A másik adalék kivégzett előtte a saját csapattársa. Ugye mindig az az elsődleges, hogy a saját csapattársadat azt elkalapáld, ez nem jött össze. De ugyanakkor ugye itt kialakult egyfajta feszültség is, a körül, hogy kié legyen az a bizonyos bónuszpont, ami a futam leggyorsabb köréért jár. Ott azért akadtak nézeteltérések, hogy ez hogy is legyen, meg mi is legyen. Ráadásul, ugye, hogyha ránézzük a tabellára, az tisztán látszik, hogy ugye ez az egy pont billenti el jelen pillanatban a mérleget Verstappen javára. Ugyanakkor még egy dolgot szeretnék mondani, hogy a szezon elején vagyunk, egy 23 futamos szezonnak a második versenyén vagyunk túl, és úgy fest jelen pillanatban, hogy a Red Bull házi versenye dönthet a világbajnoki cím sorsáról. Nyilvánvalóan az előző két év, meg minden a Red Bull körül az arra utal, hogy itt Max Verstappennek kell újra behúznia a világbajnoki címet, vagy ő az, aki a világbajnoki cím legfőbb várományosa, de mivel, hogy itt egy házi versenyre van jelen pillanatban kilátás, persze, hogy érezhető a feszültség a két versenyző között. Verstappen azért puffon, mert nem neki sikerült nyernie, mert hát ugye azért a média centerben is nagyon sokan voltak, akik arra számítottak, hogy ha fel tud jönni a második helyre, és Perez van előtte, akkor lehet, hogy megjátsza a Red Bull azt, hogy valamilyen formában hozzásegítik Verstappent, hogy Perez elé kerüljön, de ez nem történt meg. Ugyanakkor Perez meg nyilvánvalóan ő ennek nagyon örül ennek a helyzetnek, mert hát ki a fene gondolta volna, hogy ez így fog alakulni. Amikor elkezdtük ezt az évet, nem a felkészülési időszakot, hanem amikor vártuk a 2023-as szezont, akkor azért itt is beszéltünk róla a műsorban, hogy három oldalú küzdelmet várunk. Red Bull, Ferrari, Mercedes, vagy Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston Martin. És hát itt most a dolgok jelenlegi állása szerint ez egy Red Bull házi galop lesz a győzelemért, ami nyilvánvalóan még megváltozhat. Tehát én azért mindig azt mondom, az ötödik versenyig azért ne vonjunk le túlzott következtetéseket, de azt tisztán látszik, hogy a Red Bull a meghatározó erő, és a meghatározó erőnél a fő esélyesnek megmasszírozta az órát, kérlek szépen a vízhordója. Itt erről van szó jelen pillanatban. Hát persze, hogy érződik némi feszültség. Ugye én párhuzamot vontam a vasárnapi rövid beszámolóban, rövid videós beszámolóban, ami egy új feature 2023-ban a Formula palettáján. Én ott párhuzamot vontam a 2010-es barcelonai Vettel-Webber szitu között, hogy ott is ugye annak a nagy szembenállásnak, ami a Vettel-Webber szembenállás volt, annak a melegágya az a 2010-es barcelonai nagy díj volt. Már ott lehetett érezni a színfalak mögött azt, hogy feszültség van a két versenyző között, aminek az lett a vége, hogy ütköztek egymásra Törökországban, és ugye elindult egy olyan folyamat, ami hát egyben tartották egy darabig, de az soha nem volt az igazi, az a partner kapcsolat, vagy az a csapattársi kapcsolat.
Nem, és ha már feszültségek, akkor itt a szurkolók körében a Formula Podcast Facebook csoportot is beleértve természetesen is voltak elég nagy feszültségek vasárnap, mindenek előtt két esettel kapcsolatban. Időben a kettő közül a korábbi, az egy olyan eset, amiről te a verseny közben már üzengettél nekem, a Lance Stroll kiesését követő biztonsági autós fázis. Ugye itt azt vetették föl nagyon sokan, hogy miért is kellett a biztonsági autót beküldeni egy olyan szituációban, ahol Lance Stroll autója tulajdonképpen egy ártalmatlan helyen állt, és ugye miért is kellett összerázni ezzel a mezőnyt. Ugye egyébként ez a biztonsági autó, ez volt, akiknek segített, így például Max Verstappen és Lewis Hamilton is kimondottan jól járt vele, Fernando Alonso se járt vele rosszul, és voltak olyanok, például Charles Leclerc, akik pedig hát erősen rajta vesztettek ezen a safety car-on. Szóval idézzük fel, mit is írtál te nekem már ott verseny közben, mivel indokolták ezt a biztonsági autós fázist?
Hát igen, tulajdonképpen azt kaptuk tájékoztatást gyanánt a helyszínen az FIA-tól, a Nemzetközi Automobil Szövetségtől, hogy abból a kameraszögből, amelyből látták ezt a bizonyos helyszínt, ott azt tűnt a legbiztonságosabb opciónak, hogyha nem köntörfalaznak, hanem azonnal beküldik a biztonsági autót. Gyakorlatilag, ha szabad így fogalmazni, akkor egy picit talán túlbiztosították ezt a helyzetet, de hát most inkább legyen biztosítva a helyzet, mint ne legyen biztosítva a helyzet.
Persze, persze. Ugye itt tulajdonképpen ebben a közleményben az olvasható, hogy the exact position of the stop car was unclear, azaz gyakorlatilag ugye nem volt egyértelmű, mondjuk unclear, igen, hogy nem volt egyértelmű, hogy pontosan hol is áll ez az autó, és nyilván itt a versenypálya sajátos jellegéből is fakadóan, ugye, hogy nagyon nagy sebességnél közlekednek, nem jól belátható kanyarokban, pályaszakaszokon, valóban nem az a helyszín, ahol érdemes lenne kockáztatni bármit. A falak miatt nagyon későn van esélyed meglátni arra, hogy vagy azt, hogy ott áll egy autó. Ja, biztosra akartak menni, és hát igen, a better safe than sorry, mondja az angol, ugye?
Ez így van.
Nem gondolnám, hogy el kellene menni abba az irányba, amelyik irányba sokan elmentek, hogy ezzel itt segíteni akartak volna bárkit, mert kit? Ugye tényleg ez Verstappennek is segített, Hamiltonnak is, Alonsónak is, tehát csak döntsük el, hogy melyikükön akartak pontosan segíteni ezzel a
sok közül. Ez legyen már pontosítva az összeesküvés elméletben.
Mindenképp.
Pontosan kinek az érdekében is lépték ezt meg, ne hagyjuk ezt. Jeddah egy ultragyors helyszín. Annak ellenére is veszélyes, hogy azért nagyon sokat tettek az idei évre annak érdekében, hogy fokozzák a komfortot, meg a biztonságot, tehát több kanyar is beláthatóbbá vált, bizonyos biztonsági elemeken finomítottak, komoly munkát végeztek annak érdekében, hogy biztonságosabb legyen, ennek ellenére nem lehet ezt 100%-ig biztonságosnak nevezni, és hát ugye azért az előző két verseny alkalmával azért komoly mészárszék volt ez a pálya, tehát történtek nagy bukások, még a tavaly nem is a versenyen, hanem az időmérőn, de 21-ben a versenyen azért voltak nagy törések, zúzások, tehát nekem alkalmam nyílt röviden, meg kötetlenül egy néhány szót váltani nézvitikkel szombaton, és kérdeztem a versennyel kapcsolatos kilátásokról, nyilván ugye ilyenkor nem bonyolódik bele az ember nagyon mélyreható akadémiai értekezésekbe, de annyit mondod, hogy ő azt gondolja, meg hogy a versenyzők is arról beszéltek, hogy az előző két év azért mindenkit higgadságra intett. És hogyha azt vesszük, akkor a hétvége egészét nézve nagyon szépen le lett hozva ez az egész történet úgy, ahogy van. Tehát nem volt Jeddah autózúzda 2023-ban.
Nem, bár voltak olyan pillanatok, amikor azért komoly esélyt láthattunk erre, hogy az lesz belőle, de valóban szerencsére nem lett. Hát ennél a bizonyos safety car fázisnál is jóval nagyobb viharokat kavart az, ami a leintést követően történt. Ugye Fernando Alonso, hogy a bevezetőmben is utaltam rá, előbb elvesztette karrierje 100. dobogós helyezését, majd nem sokkal később visszakapta azt. Ugye mi történt? Az történt, hogy a rajtkockába Alonso szabálytalanul állt be, a startot megelőzően kilógott a startkockából az autója. Ezt a hibát ő maga is elismerte, tehát ebben igazából nem volt vita az ő részéről sem, ugye a csapattól is elnézést kért, hogy ilyen hibát követett el. Felmerült itt kérdésként többetek részéről, hogy milyen előnyt szerzett ezzel. Nagyjából semmit, de ugye a szabályt eléggé exakt módon van megfogalmazva, hogy ha a szenzor úgy érzékel, hogy kilógsz a rajtkockából, akkor büntetést kapsz. Ezt az 5 másodpercet Alonso letöltötte, a safety car fázisnak köszönhetően, ugye gyakorlatilag ez szó szerint semmiben nem került neki, bár tegyük hozzá, hogy így is, tehát hogy 5 másodpercnél nagyobb előnnyel veszett Russell előtt, tehát a safety car fázis nélkül is nagyjából ugyanez történt volna. Viszont ugye amikor letöltötte a büntetést, akkor hozzá írt az autójához valaki, ugye először még nem is tudhattuk pontosan, hogy kicsoda, micsoda, és mint később kiderült, ugye a hátsó emelő ért hozzá az autóhoz abban az 5 másodpercben, amikor elvileg ugye nem szabad megérinteni az autót. És akkor kezdjük onnan végigvenni a dolgokat, hogy néhány kordel a leintés előtt mindkét fél részére, Alonso részére, és az őt üldöző George Russell részére is érkezett egy üzenet 5 másodpercről. Ugye Alonsónak azt mondták, hogy nyomja meg, hogy 5 másodpercnél jobban lerázza Russellt, míg Russellnek azt mondták, hogy benne van, hogy Alonsót büntetik egy újabb 5 másodpercre, ezért próbálja tartani magát. Amit én itt nem értettem, hogy ezért a szabálysértésért 2 héttel ezelőtt osztotta ki 10 másodpercet Okonnak. Hogy mi volt ez az 5 másodperc, amivel ők ennyire foglalkoztak Russell és Alonso stábjában is. Tehát az gyanús volt, ugye, hogy miért vizsgálják Alonsót, esetleg azért, amiért 2 hete Okont, de nem tudom, hogy jöhetett itt szóba az 5 másodperc. És aztán ugye a verseny legvégén valóban elkezdték vizsgálni Alonsót, és valóban elkezdett érkezni ez a büntetés, és hát nem 5, hanem 10 másodperc volt a büntetés, ahogy azt Esteban Ocon esetében is láthattuk 2 héttel ezelőtt. Aminek én nagyon örültem, bár ugye felvetették sokan, hogy nyilván nem teljesen alaptalanul, hogy az ilyen döntésekkel miért nem várják meg a díjátadót? Mert fordítva, tehát hogy miért nem csak akkor tartják meg a díjátadót, ha már megszülettek a verseny végeredményére vonatkozó döntések, de én speciál itt nagyon örültem annak, hogy Alonso megünnepelhette a dobogón azt a 100. dobogót, amit ugye később aztán vissza is kapott szerencsére, és nem úgy kapta meg a 100. dobogóját utólag, mint mondjuk Carlos Sainz az elsőt annak idején Brazíliában. De hát ugye nem sokkal az eredményhirdetés után jött a hír, hogy George Russell a 3. és Alonso pedig a 4. Ott a helyszínen hogyan, a pedok népe hogyan fogadta ezt a történetet?
Nyilvánvalóan meg volt többenben mindenki. Ezen a magyarázat arra az, hogy miért nem tartják meg a pódium ceremóniát később, mint ahogy az ilyen döntések megszületnek. Hát nézd, a pódium ceremónia, hogyha úgy vesszük, az egész Formula 1-es hétvége hóbelevacnak a legláthatóbb, a leglátványosabb, meg a legemblematikusabb momentuma. A legfontosabb a protokoll szempontból minden tekintetben. Tehát ez az, amit azok a képek emlékez vissza rá, hogy hányszor van az, hogy egy eredményre vagy kíváncsi, becsépeled gyorsan a Google-be, és a képkereső a dobogós képeket hozza neked. Tehát a dobogós ceremónia az egy különösen fontos, kivált képen a televíziózás világában. Tehát annak van egy fix időpontja, hogy azt mennyivel a leintés után kell megtartani, és attól eltérni nem lehet. Tehát az része a televíziós csomagnak egy különösen fontos elem. Tehát ez a magyarázat erre. Az, hogy hogyan fogadta a jó nép a döntést a médiacenterben, hát nyilván mindenki meg volt hökkenve rajta, hogy hoppá, ezt így hogy ugye? Az is kiderült viszonylag hamar, hogy right of review-ról van szó, tehát hogy valószínűleg valaki valamilyen információval szolgál ezzel a sztorival kapcsolatban.
Kicsoda? Ki lehetett ez?
Na vajon ki?
Hát nem gondolod, hogy a Mercedes ilyet tenne?
Ki kapott egy sajtótájékoztatót a verseny után? És egy trófeát egy 3/4 órára vagy egy óra. Átmenetileg, igen.
Hát ezt mondom, hát a Mercedes csak nem csinál ilyet.
No, a sztori lényege az, hogy annak mindenki örült, hogy Alonsónak meg volt a 100. pódium, utána puffogás volt belőle, hát a sajtómunkás az mindig puffog, amikor a munkaidő meghosszabbodik ezzel, mert hát ugye ki tudja, hogy mennyit kell várni arra, hogy akkor itt végleges döntés legyen, meg hogy legyen, meg mit legyen, meg hogy egyáltalán mi lesz abból, ami ott kialakult, mert ugye nagyon sokáig az sem volt biztos, hogy az Aston Martin fellebbez. Tehát nagyon sokáig, órákig tanácskoztak arról. Amikor mi a helyszíni videót forgattuk, akkor még javába zajlott a tanácskozás azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán próbálkozzanak-e meg azzal, hogy visszafordítani ezt a döntést. Aztán ugye elindult ez a folyamat, és végső soron jó jöttek ki a sztoriból, mert visszakapták Fernando Alonso 100. pódiumát. Hát megkavarta az ott a kártyákat rendesen, meg nyilvánvalóan volt belőle felháborodás is.
Ugye, ha jól emlékszem, akkor azt lehetett olvasni egy dokumentumban, hogy a verseny utolsó körében érkezett a mondjuk így az üzenet a stewardokhoz, hogy meg kellene vizsgálni ezt az időbüntetés letöltést. Hát valószínűleg igen. Abból az irányból jöhetett, amelyről sejtjük. És azért le a kalappal az Aston Martin illetékesei előtt is, mert ők pedig egészen gyönyörűen reagáltak a helyzetre, hiszen ugye ott gyorsan és hirtelen 7 különböző esetet hoztak példaként, amelyeket be tudtak mutatni az illetékeseknek arra, hogy ilyesmire bizony máskor is volt példa, nem is egyszer, hanem 7-szer, amit ők úgymond elkövettek, és ez nem járt büntetéssel. Ez az eset is arról tanúskodik, amit ugye a Red Bull-as Jonathan Whitley kapcsán többször kiemeltünk az elmúlt években, hogy egy jó sportigazgató az aranyat, vagy hát ebben az esetben legalábbis bronzot érhet a megfelelő esetben. És gondolom az Aston Martinnál is van egy jeles szakember, akit méltatni lehet ezt illetően.
Andy Stevensonnak hívják az urat. Jó régóta a szakmában van, meg azért a dörzsöltebb sportigazgató csapatmenedzserek közé tartozik, de ez is azt mutatja, hogy milyen elképesztő felkészültséggel ment oda ilyen rövid idő alatt egy ilyen. Tehát, hogy nekik minden egyes forgatókönyvre fel kell készülniük, hogy ad egy, hogy tudja megvédeni a saját csapatának az eredményét, vagy a saját csapatának az álláspontját, ad kettő pedig, hogy tud támadni más ellen, hogyha adott esetben a csapat érdeke azt kívánja, hogy ilyen jellegű lépéseket kell tenni annak érdekében. Sportigazgatók biztosan megérnek egy misét. Egyébként, aki esetleg föl van háborodva azon, hogy egy másik csapat miért próbálta ezt a kártyát kijátszani, hát nem tudom, ők is megérdemelnek egy kalapemelést, hogy megpróbálták, hogy kiszúrták ezt. Ez is azt mutatja, hogy a csapatok milyen hihetetlen módon figyelik egymásnak a tevékenységét. Ugye a tavalyi mexikói verseny kapcsán beszélgettünk itt, nem kapott nagyobb publicitás, de itt a műsorban beszéltünk arról, hogy a gumi melegítő paplan levételi idejét is figyelik és mérik, hogy az pontosan a procedúrának megfelelően történik-e, vagy sem. Ugye erre számtalan eszköz áll rendelkezésre, kezdve az F1 TV-től, ahol ugye mindenkinek látod a kameráját, meg a helyszínen is, ahol vannak emberek, akik jönnek, mennek, figyelgetnek, tehát hogy ilyen elképesztő kiélezett a küzdelem a Forma 1-ben, és egy jó sportigazgató, ahogy mondtad, aranyat ér.
Igen, és hát tényleg, tehát a Mercedes részéről is ez a dolguk. És lehet is, hogy nem szóltak azonnal. Lehet, hogy nem vették észre azonnal, de lehet, hogy azt látták egyszerűen jónak, hogy az ő érdeküket azt szolgálja majd, hogyha minél később szólnak, és ugye az Aston Martin már nem tud reagálni arra, hogy mondjuk Alonso 10 másodpercet kiautózzon. És itt hadd idézzem fel Nem olyan rég valamivel kapcsolatban már idéztem, de most megint hadd idézzem fel Jánvári Zsolttal készült adásunkat. Ugye Zsolt azt is elmondta egyébként a Forulán Podcast közönség találkozón is elmondta decemberben, hogy bizony gyakran megesik, hogy a csapatoknak, egy másik csapatnak valamiféle technikai szabálysértéséről, vagy kiskapu kihasználásáról. Megvan az információja, de csak akkor élnek azzal az információval, és akkor jelentik azt, amikor az nekik érdekükben áll. Tehát, hogyha mondjuk tudom én, hogy a rivális csapat szabálytalan nem tudom mit használ, akkor majd akkor fogom jelenteni, amikor előttem végeznek a versenyben, és én ezáltal pozíciót nyerek, hogy őket megbüntetik. Nyilván a Mercedes is...
Amikor hasznot származik abból, pontos, hogy ezt az információt eldurratod. Márpedig, ha valakinek érdemes a szabára adni ilyen kérdésekben, akkor az Jánvári Zsolti, ő ugyanis aztán megtapasztalta ennek a szakmának minden csinyát-bindját, hogy milyen trükkök, meg milyen apró húzások zajlanak a háttérben.
Hát igen, és akiknek még sokat adunk a szavára, Jánvári Zsoltin kívül, azok a mi szeretett hallgatóink és követőink, kezdjük meg díjaink átadását, mindenek előtt a Best Followers külön díjjal, a Formula Podcast Facebook csoport tagjai által a hétvége emberének járó díjjal. Ezt Bahrein után ismételten Fernando Alonso-nak szavazta meg a mi kis közösségünk. Valószínűleg részben legalább azért is, mert a szavazás az nagyjából akkor lett kiírva, amikor megérkezett a hír, hogy elvették Alonso dobogóját. Szóval ebben lehettek úgymond protest szavazatok is, nem mintha bármit el akarnánk vitatni Fernando Alonso-tól, de a hétvége emberének mi ezúttal nem Fernando Alonso-t, hanem a futamgyőztes Sergio Perezt választottuk, akinek szerintem az élet visszaadta azt, amit tavaly egy évvel ezelőtt Jeddában elvett tőle. Ugye tavaly Perez önerőből szerzett pole pozíciót, most ugye azért ehhez kellett Max Verstappen műszaki hibája az időmérőn, és abszolút nyerő pozícióban volt a versenyen is, amíg egy számára rosszul időzített safety car fázis tönkre nem tette a versenyt az ő számára. Na most ugye ehhez képest idén viszont neki volt szerencséje, a safety car őt különösebben nem érintette se pozitívan, se negatívan, azzal, hogy Verstappen eltűnt mellőle, neki volt szerencséje, viszont ha már megadatott az esély, akkor azzal tökéletesen élni is tudott, beleértve azt is, hogy ha bár a rajtja nem sikerült tökéletesen, és akkor lehet, hogy még kicsit finoman fogalmazunk, utána ugye nagyon gyorsan levadászta Alonsót, és amikor Verstappen odaért mögé, ugye 6-6,5 másodperc távolságra, akkor onnantól hiába dobálta Verstappen a leggyorsabb köröket, Perez épp csak annyival volt mindig lassabb tőle, hogy érdemben ne csökkenjen a különbség, úgyhogy összességében én azt gondolom, hogy ez abszolút egyetértek Christian Hornerrel abban, hogy Perez karrierjének az egyik, vagy talán a legjobb hétvégéje volt, én azért azt mondám, hogy az egyik, nem hiszem, hogy a 2020-as szahíri futamgyőzelmet fölül lehet múlni, minden esetre tényleg le a kalappal Sergio Perez előtt. Én nem hiszem azt, hogy ő egy teljes szezonon át versenyben tudna lenni Verstappennel, tehát nem látom magam előtt, hogy ő csinál egy olyat, mint Nico Rosberg 16-ban, de egy-egy verseny hétvégén viszont szerintem komoly gondokat tud majd Verstappennek is okozni, és ezt bizonyította most.
Nézd, az igazság az, hogy én magam is azt mondtam, hogy élet egyik legjobb teljesítményét futotta, ezt, az élet egyik legjobb teljesítményt gyújtott, ezt tartom is. De hogyha belegondolunk, valójában borzalmasan nagy volt neki a veszíteni valója. Tehát torony magasan a mezőny legjobb autójában ülnek ők ketten, Verstappen és Perez. Adott az élet egy ilyen üres kapus 11-est, hogy a csapattárs, a világbajnoki címvédő, meg kétszeres világbajnok és címvédő csapattárs technikai hiba miatt 15. helyről rajtol, ő pedig a pole pozícióból rajtolt a mexikói. Itt nincs magyarázat. Tehát, hogyha ezt nem húzod be, meg ezt nem nyered meg, azzal gyakorlatilag megsemmisíted. Megsemmisítő vereséget mérsz saját magadra. Konkrétan.
Így, bizony.
Ez a kötelező volt, amit meg kell csinálni, és megcsinálta. Ami igazándiból nekem tetszett, az az, hogy tudott reagálni. Perez. Volt benne X. Tehát Verstappen megcsinálta azt, amit ugye erről is beszéltem, a helyszínen készült és a formula különböző felületein látható videómeszámolóban, hogy szombat este a versenyzői társadalom túlnyomó többsége azt spekulálta, hogy 15-20 kör, és Verstappen a dobogós helyek valamelyikén fog autózni. De most ehhez képest, ha nem tévedek, a 25. körben már valóban ott járt, nagyságrendileg, és hát akkor ott a helyszínen gyakorlatilag mindenki biztos volt abban, hogy el fogja kapni Perezt. És megnyeri a versenyt. Ebben mindenki biztos volt. Ehhez képest a végén, ha nem tévedek, itt most a jegyzeteimet nézem, valami 30 körrel a vége előtt 5,2 másodperces előnye volt Pereznek, a végén pedig 5,3 másodperc volt a különbség kettejük között a célvonalban. Nézd meg, légy szíves, hogyha ott van előtted az eredménylista, mert előttem nincs, de ha nem tévedek, akkor 5,3 másodperc volt a,
így valahogy,
a különbség. Ez, és a Verstappen megpróbált a világon mindent, de a Perezben mindig volt annyi, hogy tudott reagálni. Amikor közeledett, akkor tudott magából kifacsarni még valamit, és tudott hozni rajtatni. Vagy legalábbis fogalmazunk így, hogy legalábbis meg tudta tartani azt az előnyt. Ez pedig azért azt mutatta, hogy azért eléggé maga biztosan karikázott vasárnap este Jeddában.
Következzen a hétvége meglepetése. Itt Perez és Alonso és Hamilton és a többiek árnyékában talán feledésbe is merülhetett sokak számára. A hétvége egyik ilyen elrejtett hős tette, fogalmazzunk így, Oscar Piastri Q3-ba jutása és egész pontosan 8. rajthelye, ami a McLaren formáját látva valóban szerintem joggal nevezhető a hétvége meglepetésének. Annak fényében is, hogy ez az autó mit mutatott 2 héttel ezelőtt, ugye annak fényében is, hogy Lando Norris nyilván az időmérőn egy nagyon-nagyon csúnya hibát követett el, de hát utána a versenyen se tudott ezen semmit javítani. Nem volt benne a pakliban szerintem, abszolút nem, hogy Oscar Piastri a 4. rajtsorból induljon, és őszintén sajnálom, hogy ilyen pehje volt már megint, ugye 2 héttel ezelőtt műszakiban miatt kellett feladni a versenyt, most pedig az első körben volt egy kontaktja Gaslyval, ami nem volt nagy az a kontakt, de ahhoz elég volt, hogy az egész versenyét tönkre tegye neki, viszont amit a hajrában művelt ott Norris-t és Sargentot az őrületbe kergetve, az megint csak nagyon tetszett, tehát szerintem Piastri valamit megvillantott abból, amit ugye Bahrainben nem igazán volt esélye, most megvillantott valamit abból, hogy miért tartják őt az egyik legnagyobb fiatal tehetségnek.
Így van, ott a helyszínen is az volt az egyöntetű vélemény, hogy nagyon kellemetlen helyzetbe hozta Lando Norris-t ezen a hétvégén Oscar Piastri. Ugye második nekifutásra már sikerült egy ilyen produkciót kitenni az asztalra, de még valakit nagyon kellemetlen helyzetbe hozott. Ő pedig nem is volt a helyszínen, sőt valahol egy farmon végzett valamiféle mezőgazdasági munkálatokat az egyik közösségi médiás posztja szerint, ő Daniel Ricciardo. Tehát, hogy Piastri kellemetlen helyzetbe tudta hozni azt a Lando Norris-t, aki gyakorlatilag tavaly felmosta a padlón Daniel Ricciardóval. Most itt távol álljon tőlük az, hogy bele akarjunk rúgni Ricciardóba, de a helyszínen az újságírók között egyöntetően az volt a vélemény, hogy ha a Piastri így folytatja, akkor azzal minden egyes versenye, hogyha ilyen teljesítményeket tud gyújtani, azzal csökkenti az esélyét Daniel Ricciardo esetleges valamikori versenyzői visszatérésének. Kemény volt, amit Piastri csinált, valóban megvillantott valamit abból, hogy miért folyt az ő szolgálataiért ilyen elképesztő harc 2022 nyarán, és hát jó volt ezt látni, hogy egy fiatal azért igaz, hogy nem az élmezőnyben, meg méltatlan technikai feltételek mellett, mert azért ez a McLaren ez harmadgyenge, tehát ez továbbra is a vállalhatatlan kategória, de legalább jó volt azt látni, hogy él a volán mögött Piastri, úgyhogy Isten hozta a Form 1-ben.
És nem ő az egyetlen fiatal, aki megvillantotta magát, de erről majd a külön díjaknál beszélünk. Térjünk át a hétvége csalódására, csak azért nem a McLaren lesz, mert Bahrein után igazából ebben semmi csalódást keltő, semmi váratlan nem volt, amit láttunk tőlük. Az viszont, hogy a Ferrari a negyedik erő lesz Szaúd-Arábiában, az engem kicsit megütött. Őszintén szólva erre nem számítottam volna. Tehát, hogy mindkét Ferrari kikap mindkét Mercedes-től a versenyen, az tényleg váratlan volt. Ugye Leclerc az időmérő még bele tudta rakni azt a pluszt, ami neki megvan egy körön. Biztos vagyok benne, hogy az egyik legjobb egykörös menő a mezőnyben Leclerc, de talán a legjobb jelenleg. Így aztán ugye sikerült legyőzni Alonsót és Russellt, de összességében ez a Ferrari, ez tényleg nem, hogy az Aston Martinnal nem volt partiban, de hát a Mercedes-től is kikapott, akárhogy nézzük. És önmagában az, hogy a safety car-ral nem volt szerencséjük, ezt nem magyarázza meg számomra. Tehát láthattuk kínlódni a Mercedes-t Bahreinben. Hallhattuk Lewis Hamiltontól, hogy nincs rendben az autó, és ő nem érzi jól magát benne. Hogy Carlos Sainz ezt követően kikap Lewis Hamiltontól, Leclerről nem is beszélve, de ő ugye neki legalább mentsége, hogy a 12. helyről indult, az azt mutatja, hogy itt most valami nagyon-nagyon félrement.
Bizony, és hát ugye idézd föl magadban a bahreini vasárnapot. Mit hallottál Bahreinben vasárnap este? Azt, hogy igen, ez most nagyon karcsú lett, de Jeddah teljesen más karakterisztika,
hát bizony.
És hogy papíron az azt ígéri, hogy sokkal jobbak leszünk, meg bizakodóak vagyunk, meg hű, meg há. És ehhez képest mi lett? Semmi. Ez visszalépés még Bahreinhez képest is.
Nem is kicsi. Figyelj, Sanyi, ne haragudj. Bahreinben azt mondhattuk, hogy második erő a Ferrari. Itt
igen.
Mi alapján mondanánk, hogy harmadik?
Nincs rá okunk, hogy ilyet mondjunk. Igen. Tehát nagyon sokat mondott a médiapenben Carlos Sainznak az arckifejezése. Az ugye már nem újdonság. Szegény ember tavaly is borzalmasan nehezen került többé-kevésbé egy hullámoszra a saját autójával. Ez most sem történt még meg, tehát ez nem Sainz versenyautója, ez teljesen biztos. És mondott biztatót is, meg mondott lehangolót is. Tehát a lehangoló része az volt a történetnek, amit rámutatott, hogy az utolsó etap, a kemény gumis, az tisztán megmutatta, hogy nincsenek benne a top 3-ban. Nem nevezhetőek harmadik erőnek sem jelen pillanatban. Ugyanakkor azt mondta, hogy az első két verseny az megmutatta azt, hogy valójában mi a probléma forrása, és hogy elkezdtek dolgozni ezen, meg hogy a szélcsatorna, meg a különböző szimulációk is megadták azt a visszacsatolást, amit a pályán tapasztaltak Bahreinben és Jeddában, és hogy ez garancia lehet arra, hogy ki tudják javítani ezeket a problémákat. Ez volt a biztatóbb része a történetnek. Ami megint nem biztató az, hogy mi mindent hallottunk Maranello irányából az elmúlt két hétben. Tehát, hogy itt emberek jönnek, mennek, itt hallunk vitákról, hallunk széthúzásokról, hallottuk ugye az olasz sajtó megelőlegezte azt is, hogy Laurent Mekiest, a sportigazgatót megkirúgták. Ezt az olasz sajtó ezt teljesen biztosra vette. Nem véletlenül szoktuk mondani, hogy érdemes azt mindig egy kicsit óvatosan kezelni, amit ők közölnek. Itt ott volt Laurent Mekiest Jeddában, és tette a dolgát. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy ez tartósan is így lesz, de most még egyelőre ott volt. És hát nagyon azt lehet hallani, hogy a felső vezetés az már most itt rögtön jelentős széthúzás van a vezető személyiségek között. Ugye Fred Vasseur, a csapatfőnök és az ügyvezető igazgató jelenleg, neki reportálnia kell ennek a Benedetto Vigna nevezetű vezérigazgatónak, aki a koncern vezérigazgatója, és hát ott hallani, hogy arról hallottunk a hétvége folyamán mindenféle forrásokból, hogy ott azért vannak egyet nem értések. Fogalmazzunk így, nem viták, egyet nem értések bizonyos dolgokban. Tehát az tisztán látszik, hogy valószínűleg azért annyira nem rémes a helyzet, mint amit az olasz sajtó fest a Ferrariról, mint szervezetről, de hogy nincs rendben még ez a történet, az is teljesen biztos. És akkor még egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet, ugye Bahreinben én bátorkodtam azt mondani, hogy ez a Ferrari, ez Mattia Binotto búcsúcsókja. Ha Daniel Ricciardo nem érezhette jó magát Piastri teljesítménye láttán, akkor vajon hogy érezte magát Mattia Binotto azok alapján, amit a Ferrari produkált ezen a hétvégén? Ugye azt hallotta tavaly a nagy küszködés, meg szenvedés közepett, hogy az autó készül, meg úgy alakul minden, hogy 23-ban minden rendben lesz. Ugye azért nagyságrendileg a Ferrari ugyanazzal a szervezettel vágott neki a 2023-as szezonnak, leszámítva azt, hogy lecserélték Iñaki Ruedát a stratégiai vezetői posztjára, de elméletileg még erősödtek is a Ferrarisok. Ehhez képest gyakorlatilag sehol semmi. Tehát ez borzasztóan kevés, ami a Ferrarinál van jelenleg.
Következzen a hétvége pillanata, egy olyan pillanat, aminek az előzményeit már érintettük. Fernando Alonso visszakapja a harmadik helyet, amely karrierje során a 100. dobogó volt. Ez a százas szám azért különösen érdekes, nem csak azért, mert összesen 6 versenyző szerzett ennyit az F1 történetében, ugye név szerint ők Hamilton, Schumacher, Prost, Vettel, valamint Räikkönen, hanem azért is, mert ugye Alonso karrierjének a különleges ívét mutatja meg az a tény, hogy ez volt a 100. és a 97. az 2014 Hungaroring. Majdnem 9 évvel ezelőtt született a 97. És akkor ugye innentől azért azon is elgondolkodhatunk, hogyha az ő karrierje kicsit máshogy alakul, akkor hány dobogónál járna, de könnyen lehet, hogy ott Hamilton és Schumacher között fél úton valahol, ott a 150 és a 200 között. Hát ez már nem fog kiderülni. Minden esetre ez egy nagyon-nagyon szép pillanat volt, amit megtekinthetünk az Aston Martin Twitter csatornáján. Van rajta egy videó, hétfőn tették ki, ahogy két szerelő ott a késő esti órákban megtudván a hírt, odarohan a kis információs táblához, amit ugye beszoktak lógatni a pitfallról a versenyzők elé, rápakolják, hogy Alonso harmadik, és azzal rohannak vissza a csapathoz. Tulajdonképpen kétszer ünnepelték meg Alonso 100. dobogóját. Jobb az úgy, mint egyszer sem.
Hihetetlenül jókedvűek voltak az asztalosok hétfő reggel a repülőtéren is, maradjuk annyiban, hogy jó hangulatban távoztak Jeddából. Ami nekem rettetesen tetszett, az, ahogy Alonso lekezelte ezt az egész históriát, ami történt. Erre is utaltam a helyszíni videóban, hogy máskor, amikor valami őt negatívan vagy hátrányosan érintő döntés vagy helyzet született vagy történt, akkor vérben forgó szemekkel és magából szinte kivetkőzve indulatosan nyilatkozott. Most, amikor ugye megjött ez a bejelentés, megjött a médiapenbe, és elmondta, hogy gyerekek, semmi gond nincs itt, én hihetetlenül élveztem, kedves embereket találkoztam a pódiumon, ott voltak a főszponzor képviselői, meg tudtuk adni a főszponzornak azt a láthatóságot, amit meg kell, hogy adjunk nekik, kellemes italt fogyasztottunk el, jót ünnepeltünk, a többit pedig majd meglátjuk. Tehát, hogy ez az Alonso, ez nem az a görcsösen meg befeszült Alonso, aki ilyen helyzetekben már füstjön a füléből néha, mert egy éve ilyenkor Jeddában a verseny után szó szerint már akkor utaltunk is rá itt a műsorban, hogy vérben forgó szemekkel, akkor még az alpin pilóták itt vérben forgó szemekkel beszélt arról, hogy mi történik. Most semmi, a világ nyugalma, tehát még mindig a mézes heteit éljük ennek az Alonso Aston Martin kapcsolatnak, de maradjunk annyiban, hogy úgy tűnik, hogy az alapok azok nagyon jók. Jól érzi magát ebben a közegben, nagyon kíváncsiak vagyunk rá, hogy ez meddig lesz így, és hát izgatottan várjuk, hogy mit hoz ennek a kalannak a következő néhány lépése.
Hát nézd, ugye ez a több szempontból is kiemelkedő ez, hogy egymás után kétszer dobogóra állt vele, ilyen majdnem 10 éve történt utoljára. 2013-ban, hogy egymás utáni két nagy díjon dobogót szerzett, és ez a csapat pedig utoljára 99-ben tett ilyet Jordan néven Heinz Harald Frentzennel. ennyire régen fordult elő utoljára a Silverstone-i csapattal ez úgymond dupla dobogó, tehát két egymás utáni versenyen szerzett dobogó, és hát várjuk kíváncsian a folytatást. Én azt gondolom, hogy a következő hétvégéknek is az egyik legizgalmasabb történetszála lesz, hogy hogyan birkózik meg az élmezőnyel Fernando Alonso és Lance Stroll egyébként, mert ugye Strollt is emeljük ki, neki is egy szép hétvégéje volt, amíg meg nem adta magát az autó. Következően a hétvége pusmorgása. Állj elő a farbával, drága barátom, melyek a legizgalmasabb pletykák és szóbeszédek, amiket be tudtál gyűjteni Jiddában?
Hát ugye egy részéről már beszélgettünk is itt, hogy mi minden történt a Mercedes házatáján. Annak azért örülök, hogy ez sikerült ezt a sztorit behozni, mert ugye azért gyakran a Formula Podcast közösségében, a Facebook csoportban gyakran hallunk olyat, hogy a top pilótákról miért nincsenek pusmorgások. Hát ezen a hétvégén volt pusmorgás, elég nagyot szólt. Na, gyűjtöttem itt egy csokorra valót, megpróbálom ezeket gyorsan körbejárni, ugye ez az a része már nem pusmorgás a történetnek, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség megnyitotta a gumiszállítói tendert. Ugye az abroncsokról 2011 óta gondoskodó Pirellinek 24 végéig van szerződése a Formula 1-jel, tehát közeleg az, amikor ki kell választani az, hogy ki szállítsa az abroncsokat a Formula 1-es csapatoknak a 2025 és 27 közötti időszakban. Ezt a tendert megnyitották, ez ugye 25-től 27-ig szól, nyilvánvalóan a Pirelli indulni fog ezen a tenderen, mint jelenlegi gumiszállító. Azt, hogy lesz-e kihívója az olaszoknak, ez egy jó kérdés. Hallottunk pletykákat a hétvége folyamán arról, hogy esetleg a Michelin talán megpróbálkozik ezzel, de ugyanakkor voltak forrásaink, akik azt mondták, hogy ez szinte biztosan nem fog bekövetkezni, mert ugye a Michelinnek vannak más területei, amikkel foglalkozni kíván, és az nem feltétlenül áll a Formula 1 a középpontban, ezt majd meglátjuk, de hallottunk olyat is, hogy talán a Goodyear megpróbálkozik a visszatéréssel. Kíváncsian várjuk, hogy kik lesznek azok, akik indulnak a tenderen. A döntést azt a forrásaink szerint olyan június közepe táján hozzák majd meg, tehát akkor ki fog derülni, hogy ki lesz az, aki 2025-től papucsokat rakhat a Forma 1-es versenyautókra. A Pitwall című műsorunkban is utaltam rá, ugye ott is volt egy helyszíni bejelentkezés Jiddából. Aki esetleg még nem tette meg, mindenképpen iratkozzon fel a Formula YouTube csatornájára, mert ilyen ingyenségeket is lehet ott találni, mint a Pitwall című műsorunk, ami hétfő esténként 19 órakor jelentkezik, és derék szakemberek tárgyalják ki az aktuális időszak eseményeit. Röviden, ne maradjatok le róla semmiképpen. Szóval Pitwallban tettem egy utalást arra, hogy gyanús nekem az, ami az Alfa Taurinál zajlik. Itt most egy picit bővebben elmélkednék erről, hogy miért gondolom, hogy ez így van, ugye. Hetek, hónapok óta halljuk a tavalyi szezon végeredményének fényében azt, hogy megtörténhet, hogy a Red Bull új vezetése újra gondolja a helyzetet, és a kisebbik és kevésbé sikeres istállótól talán búcsút vesznek, ugye. Ezt hallottunk érdeklődésről, én magam több olyan befektetői körrel beszéltem, akik tettek, vagy szerettek volna ajánlatot tenni erre, de végül a Red Bulltól nemleges választ kaptak, hogy nem eladó, legalábbis egyelőre nem eladó a kisebbik csapat. Ennek ellenére valami ott nagyon nincs rendjén. Ugye látszik az, hogy ez a szezon kezdet, ez egyáltalán nem olyan, mint amit elvárt tőlük az anyacég, hogy a tavalyi satnya teljesítményhez képest azért jobban teljesítsenek, ez nagyon nem akar összejönni. Volt egy nagyon érdekes kirohanása Franz Tost csapatfőnöknek a pénteki sajtótájékoztatón, amikor Kerek Perec kimondta, hogy ő totálisan kiábrándult az Alfa Tauri mérnökeiből, ezzel megmosolyogtatott ott mindenkit, és akkor megkérdezték tőle azt, hogy de végül mi az, ami miatt, tehát mi a probléma az autóval, és a válasza az nagyon egyszerű, az, hogy minden baj van vele, ami lehetővé tenné azt, hogy jó időeredményeket produkáljanak. Tehát azt mondta, hogy gyakorlatilag ez az autó, ez nagyon nem úgy sikerült, mint ahogy kellett volna, és ez kerekben, ez így kimondta, hogy a mérnökökben csalódott, mert hogy azt ígérték neki a tél folyamán, hogy ez az autó ez jelentős előrelépés lett, viszont ez az autó, ez nagyon nem az. Na most, amikor egy csapatfőnök ilyet mond, amikor valaki ennyire beleáll a saját csapatába, meg ennyire kimondja, fogalmazunk így az igazat, akkor ott fel kell, hogy merüljön az a kérdés, hogy mi áll a háttérben. Mert ilyen szinten nem szoktad a trutyit rádobálni a saját embereidre, tehát ez nem életszerű. Valaminek kell, hogy legyen a háttérben. És ezután szagláztunk, ezután nyomoztunk egész hétvégén, amikor képzeld el, hogy vasárnap reggel totálisan váratlanul az Alfa Tauri Hospitality helyiségében egyszer csak megfordultam, és ott kiállt velem szemben. Oliver Mintzlaff. Az az Oliver Mintzlaff, aki Dietrich Mateschitz halála után gyakorlatilag egy kisebb stáb vezetőjeként megkapta a karmesteri pálcát a sporttevékenységek, ezzel együtt az autósport tevékenységek felügyeletére is.
Szigorú tekintetű ember.
Egy szigorú tekintetű ember, ennek ellenére meglepően barátságos volt, és hát nyilvánvalóan oka volt annak, hogy ő ott van. Annak a néhány percnek is nagyon örültem, amit kaptam tőle, és tudtam vele beszélgetni, hogy első körben arra voltam kíváncsi, hogy mennyire tetszik neki a Formula 1 légköre, ugye ő a futball világából érkezett. Azt mondta, hogy ezzel semmi gond nincs, az nagyon tetszik neki, tehát hogy ez egy tök jó dolog a Formula 1. Afelől is próbáltam puhatolózni, hogy mennyire látja már át, mióta átvette ezt a szerepkört, mennyire látja át a motorsporttal kapcsolatos tevékenységeket. Azt mondta, hogy nagyon komoly lépéseket történtek az elmúlt hónapokban annak érdekében, hogy ők ezt minél jobban, ez az új stáb ezt minél jobban átlássa. Nyilvánvalóan azzal kapcsolatban részletekben nem volt hajlandó belemenni, hogy mégis mi várható. Tehát ezt próbált leszerelni. Ezt mondta, hogy néhány versenyre el fog még látogatni idén. Lesz még néhány verseny, amikor felbukkan. Most specifikusan erre azért jött, mert egy bizonyos témával foglalkozik, erre tett utalást. És ez miután ez a beszélgetés megtörtént, én utána szebben tartottam azt, hogy ő milyen pályán mozog. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy a Red Bullnál minimális időt töltött, az Alfa Taurinál annál többet. És hát per röviddel a beszélgetésünk után azt láttam, hogy az egyik sarokban bizony nagyon ilyen gyóntatás jellegű beszélgetést folytatott Franz Tosttal, egy hatalmas iratkupac, meg egy komputer felett beszélgettek, nagyon elmélyülten, és nyilvánvalóan nem az volt a téma, hogy mikor indulnak hazafelé, mikor indul a hazatartógépük. Tehát komoly beszélgetés zajlott. Volt egy kirohanás a Franz Tosttnak, vannak ezek a pletykák, hogy adott esetben gazdát cserélhet az Alfa Tauri, vagy átszervezés alá kerül az Alfa Tauri, vagy valami fog történni vele, és megjelenik a nagyfőnök, aki az Alfa Tauri házatáján tölti a jeddai vasárnapot.
Most nézd a Formula Podcast legutóbbi születésnapi adásában, mi beszéltünk arról, hogy szívesen megvennénk az Alfa Taurit és Scuderia Formula néven futtatnánk, tehát lehet, hogy már értesültek is erről a szándékunkról.
Ennél valószínűleg komolyabb dolgok zajlanak a háttérben. Azt mondom, érdekes, tehát én magam két olyan emberrel állok kapcsolatban, akik megkörnyékezték már a Red Bullt annak kapcsán, hogy adott esetben megvásárolnák, vagy van egy, aki megvenné és elköltöztetné Angliába a csapatot, van egy, aki pedig átvenné és átcímkézné, és úgy működtetné tovább a csapatot. És mind a ketten arról számoltak be, hogy bár jelentősnek mondható ajánlatot tettek a csapatra, a válasz a Red Bull részéről az volt, hogy jelen pillanatban nem aktuális. Ennek ellenére valami történik, mert Damoklész kardja az folyamatosan ott lebeg, tehát halljuk meg az ostorokat csattogni az Alfa Tauri felett, hol Helmut Márkótól, hol másoktól, hogy ez így kevés, ennél több kell. Valaminek ott történnie kell. Ha nem most, akkor záros határidőn belül, de én úgy gondolom, hogy valami jelentős dolognak hát nem tudom, hogy milyen fázisát láttam az orrom előtt vasárnap Jeddában az Alfa Tauri Hospitality-nél.
Én annak örülök nagyon, hogy vagy az megnyugtató a számomra, ugye, hogy akkora érdeklődés van most a Formula 1 körül, és annyi csapatot indítani szándékozó entitásról, meg érdekcsoportról lehet hallani, hogy az nyilván jelen pillanatban elképzelhetetlen, hogy egy csapat úgy szűnjön meg, hogy nyom nélkül, ahogy azt az elmúlt évtizedekben jó néhányszor láttuk, tehát szerintem Ivan legfeljebb az Alfa Tauriért kell aggódni, de magáért ezért a csapatért, és akkor ez a csapat alatt értsük a faenzai csapatot, alig ha kell.
Én még azt is hozzátenném egyébként látva azt, hogy tosznak a kirohanás. Én egyébként azt sem tartom ördögtől valónak, vagy azt sem tartom elképzelhetetlennek, ez hangsúlyozom, a spekuláció, hogy ha tényleg nem adják el, de hogy mondjuk keresnek egy új vezetőt. Tehát ugye TOSZ 2005 óta ott van, azért 2005-2023-ot írunk, tehát felnőtt korba lépett az a csapatvezetői státusz, amit Franz Tost már lehúzott Faenzában. Tehát azért valahol van mindig az a pont, egy nagyon szeretik az emberek, akik az irányítása alatt dolgoznak, meg egy tényleg csupa szív emberről van szó, de én egyébként nem tartom elképzelhetetlennek, látva azt a nihilt, ami ott zajlik az elmúlt időben, hogy ezt a Red Bull akkor azt mondja, hogy jó, üzletileg nem rossz dolog ez, adjunk neki új lendületet, nevezzük egy új vezetőt a csapat élére. Én nem tartanám egyébként ez sem teljesen elképzelhetetlennek, aztán majd meglátjuk, hogy milyen döntés születik itt. A pusmorgásos zsákot egy jeddai vonatkozású sztorilányról szeretném zárni. Jeddá szerepéről szeretnék elmékedni egy picit, ugye. Ha azt nézzük, 2021 decemberében debütált ez a pálya a Formula 1 körforgásában, egy röpke fél éves előkészítés után, talán nem is volt egy fél év, jó, lehet egy kicsivel több volt, 2022 márciusában zajlott a második verseny, majd most 2023 márciusában a harmadik, tehát 15 hónap alatt rendeztek 3 versenyt. A fejlődése, a szervezettsége, most már azért ki is van finomítva ez a pálya, úgyhogy azzal a versenyzői társadalom is elégedett, az megkérdőjelezhetetlen, tehát hogy komoly investíció történik Jeddában a Formula 1-jel kapcsolatban. Ugye tudjuk azt is, hogy ez a pálya az egy átmeneti helyszínnek lett számva, mert készül egy nagyon komoly beruházása a Szaudi államnak, Riyad, a főváros egyik külvárosában, Kiddiában, ahol egy élményparkba csomagolnak be egy Formula 1-es pályát, ami nagy valószínűség szerint 2026 végére készül el, és a helyiek tervei szerint 2027-től ott bonyolódik majd a Szaudi nagy díj. Az eredeti koncepció is ez volt, hogy Jeddában néhány évig, aztán utána Kiddia, de ezt most már azért kezdik belátni a helyi emberek, meg a Szaudi Motorsport Szövetség, meg a versenyszervezésére szakosodott cég munkatársai, hogy ez túl jól sikerült ahhoz, hogy csak úgy egyszerűen ott hagyni, miután elkészült Kiddiák. Tehát most a terv az, a helyszínen beszélgetve döntéshozókkal, meg fontos emberekkel, olyan benyomásom van nekem, hogy a tervük az, hogy akkor 27-től valóban költözik maga a Szaudi nagy díj, de ugye itt azért pénzparipa nem számít, és az egyik fontos tervük az, hogy akkor megtartanák a jeddai pályát is az F1 vérkeringésében, amennyiben ez lehetséges, mert hát a csapatok jól érzik magukat itt, a versenyzők is most már elégedettek azzal, amit kaptak, amin versenyezni lehet, hogyha a zsetont ki tudják szurkolni, amit ki kell szurkolni két versenyért, akkor itt nagy valószínűség szerint két verseny lesz valamikor kettő. Ugye ez még mindig nem az a szint, de itt már azért lehet gondolkodni egy picit, hogy a közelmúltban ugye arról hallottunk, hogy az egész világbajnoki sorozatot szeretnék megvenni a szaudiak, tehát lehet, hogy most beérik azzal, hogy nem a teljes világbajnoki sorozat, csak két verseny egy szezonban. Tehát ez most még nem aktuális, de majd olyan 26 tájéken majd számítsunk arra, hogy kőkemény lobby zajlik annak érdekében, hogy Jeddát is bentartsák a vérkeringésben. Egyébként azt, hogy mennyire komolyan veszik a jeddai versenyt a szaudiak, azt jól mutatja, hogy például olyan információkat is hallottam, hogy a formálódó 2024-es versenynaptárban a nyitófutam szerepét fogják megszerezni ennek a hétvégének, tehát nem kell meglepődni azon, hogyha a 2024-es szezon az itt rajtó majd Jeddában.
Hát várjuk kíváncsian, egyelőre viszont még nem a 2024-es, hanem a 2023-as Szaúd-arábiai nagydíjról váltsunk pár szót, egész pontosan a pontozást illetően, ugye ez a Formula Podcast futamértékelő adásainak azon része, amelyben ismertetjük azokat a pontszámokat, amelyeket 1 és 10 között kiosztottunk a mezőny összes tagjának a hétvégi teljesítményére, figyelembe véve a körülményeket, a versenyző lehetőségeit, és úgy az összbenyomást arról, amit ő produkált, legalábbis szerintünk, aztán a kommentek között nyugodtan írjátok le, hogy miért nem értetek egyet velünk. Én kezdeném meg a pontozást méghozzá a Red Bull-lal, Max Verstappen, aki a mezőnyön át száguldott, az 9 pontot kapott, a futamgyőztes Sergio Perez pedig a rajt elrontása miatt csak 9 és felett, és nem 10-et.
Ferrarival megyünk tovább, Leclerc az ígéretes kvalifikációs, nagyon jól sikerült kvalifikáció után 7,5 pontot adunk neki erre a hétvégére. Sainz pedig, aki, ahogy én mondtam, én ezt továbbra is tartom, ő még nem kezdte meg ezt a 2023-as Formula 1-es szezont, illetőleg megkezdte, csak nem olyan autóval, mint amilyennel ő szerette volna. Erre a hétvégére kap tőlünk egy 6-ost.
Következik a Mercedes, George Russell, erős időmérő és erős futam, 8 pont, Lewis Hamilton pedig, hát ez a hétvége, ez a se jó, se rossz, se semmilyen kategória volt, úgyhogy az átlagos produkciónak kiáró 6-ost kapja tőlünk.
Se íze, se bűze nem volt a hétvégének. Az Alpin következik, Esteban Ocon, revansot vett a Honfi és Márka társon a bakreini blamázs után, 9 pontot kapott tőlünk, Gasly pedig ugye újra másodszor is pontot szerzett az Alpinnal, így az Alpin 2-es pontszerzésnek örülhetett, kapott tőlünk egy 7-est.
Így van, ugye Ocon az időmérőn még Lewis Hamiltont is elverte, és a futamon is ő volt a 4 nagy csapat mögött a legjobb, talán most így korrekt, ha fogalmazunk.
Ott már Szafnovár arra tett nekem utalást rajtrácson, hogy azért még messze vannak a valós potenciáljától az autónak jelen pillanatban.
Ez nem akkora baj, hogyha ez így van, mármint hogyha esetleg a Red Bull mögötti nagy hármasból lenne egy nagy négyes, az nekem igazán tetszene, és egy nagy négyest látok itt is Lando Norris neve mellé beírva, a hétvége legalacsonyabb pontszámát a McLaren britjének osztottuk ki, Oscar Piastri pedig 6 és felett kapott a szép időmérő után, elsősorban annak köszönhetően.
Szürke hétvégéje volt az Alfa Romeo-nak. Szerintem ezt nem túlzás kijelenteni.
Sőt, Bottasnak rossz hétvégéje volt.
Kifejezetten rossz hétvégéje volt. Ugye Joe elkalapálta az időmérőn, a versenye is gyakorlatilag nem tudott magyarázattal szolgálni arra, hogy mitől lassú, egész egyszerűen lassú volt. Mi pedig bevéstünk a neve mellé 4,5 pontot. Joe pedig, ugye, mint mondtuk, Bottas elkalapálta az időmérőn, a versenyen sem volt annyira rossz, de azért annyira jó sem, úgyhogy 6,5 pontot kapott.
És ugye neki Bottas ütötte a nyomát. Na, Aston Martinnal, bocsánat, Aston Martinnal folytassuk. Fernando Alonso-nak 9 pontot adományoztunk, kár azért a rajtkockás malőrért, így 10-es nyilván nem lehetett, és Lance Stroll is nagyon-nagyon-nagyon szépen ment szombaton, és vasárnap is 8-as az ő érdemjegye.
Kevin Magnussen ponttal a tarsolyában tőlünk kapott egy 7-est, Nico Hülkenbergnek pedig adtunk egy 6-ost a jeddai hétvégére.
Ugye az időmérő megint Hülkenberg volt az erősebb, a versenyen megint Magnussen, és ez már pontot is ért. Következik az Alfa Tauri, Yuki Tsunodának szerencséje volt a safety car fázissal, viszont aztán nagyon szépen óvta a pozícióját, és majdnem pontszerzés lett a vége. 6,5, picit átlagon felüli, Nick de Vries meg ennél picit kevesebb, 5,5, adjunk még időt neki, arra biztatnék mindenkit, de az tény, hogy amit eddig láttunk, az nem jó.
A nagy őszinteségi rohamban az érdekes volt, ahogy Franz Tost megdicsérte Cunodát. Ugye ő általában kapni szokott a fejére Tostó, hogy ilyen meg olyan, tehát kritizálni azért gyakran szokta, meg így leoltogatja ilyen, ilyen különböző sajtó megjelenések
alkalmával. Majd, hogy most nem terrorizálja.
Szó szerint terrorizálta, ugye emlékezhetünk rá, amikor reggel 6-kor ő ébresztette Faenzában, hogy akkor indulásra a gymbe, vagy futni, meg a fene tudja, de most kifejezetten dicsérte Cunodát, hogy nagyon nagyot lépett előre, hogy benőtt a fejelágya, és elkezdte komolyan venni ezt a játékot, amit Forvegynek hívunk. Tehát ez ritka. Az én ugyanakkor hangsúlyozom azt, hogy De Vriesnek is a védelmére kelt, mert ugye azért kezdenek erősödni azok a hangok, hogy na akkor tessék, kérem szépen, ezért kellett ide hozni meg, hogy nincs benne semmi, meg azért vannak kritikus hangok De Vries szerepével kapcsolatban, de nagyon szépen a védelmére kelt, és hangsúlyozta, hogy ez egyáltalán nem egyszerű dolog belerázódni, meg fölvenni a formai ritmusát, és ott is odaszúrta az Alfa Tauri mérnökeinek, hogy pláne akkor, hogy egy ilyen pocsék autót kapsz, mint amilyen az idei Alfa Tauri.
Egyelőre az egyik leggyengébb konstrukciónak tűnik, nyilván két verseny után még, vagy hogy mondjam, olyan korai szakaszában járunk a szezonnak, hogy ez bőven változhat, de tehát itt a két-három leggyatrább autó közé tartozik mindenképpen. Williams, akik viszont ugye tovább erősítették azt a meggyőződésünket, hogy mégsem az övék lett a leggyatrább autó, hiába várta ezt az egész világ. Most mindkét versenyzőnek egy 6-ost osztottunk ki, bár azt hiszem, ezt neked kellett volna elmondani, de most megfosztottalak ettől a lehetőségtől, remélem megbocsátasz nekem.
Teljes mértékben.
És ha már magamhoz ragadtam a szót, akkor Logan Sargentnak én még egy ilyen kis, egy fél, vagy egy picike kis megszakadt szív, egy megszakadt szívecske külön díjat is oda tennék. Ugye azoknak a versenyzőknek szoktuk a megszakadt szív külön díjat átadni futamértékelő adásainkban, akiket sajnáltunk a hétvégén. Én szombaton nagyon-nagyon sajnáltam Logan Sargentot, mert ugye a Q1-ben ment elsőre egy eszetlen nagy kört. Már hogyha megnézzük, hogy milyen autóval futotta azt a kört, Williams-el egészen brutális volt, és hát egy nüansznyi pálya átlépésért vették el, vagy pálya határátlépésért vették el. Szó sincs arról, hogy vitatnánk a jogosságát, szabály a szabály, még ha gonosz is, de azért sajnáltam nagyon Sargentot, mert utána látszott, hogy teljesen szétesett a srác ettől a körelvételtől, és hát utána végül gyakorlatilag értékelhető kör nélkül fejezte be az időmérő edzést, és a hát ugye hivatalos úton kellett engedélyezni, hogy a 107%-om kívülről is elrajtolhasson, miközben hát olyan kört futott elsőre, ami alapján akár a Q3-ra is esélyes lehetett volna. Na de van egy másik állandó külön díjunk, amit elfelejtettünk átadni a szezonnyitón, szezon elejé formában voltunk. Ez pedig
fogalmazzunk úgy, hogy túl sokat gondolkodtunk rajta, jó? Ezért most adjuk át a
Bahreini ez.
Kapcsán ezt a külön díjat, ami a Formula Podcast én nem tudom, történetének talán az egyik legszellemesebb ilyen innovációja, ezt pedig úgy hívják, hogy a magas vérnyomás külön díj. És ki kapja ezt Bahreinre tőlünk? Mondd el, légy szíves.
Hát Bahreinre szerintem vitathatatlanul Charles Leclerc érdemli meg a magas vérnyomás külön díjat, és ő lett az idegeskedő világbajnokság első futamgyőztese. Hát Leclerc borzalmasan ideges volt Bahreinben, és igazából szerintem még a duplázás se lenne túlzás, mert Jeddában is nagyon-nagyon ideges volt Leclerc, de talán van itt más is, akinek fölmehetett a vérnyomása a hétvége bizonyos pontjain.
Mondd ki, hogy ki, légy szíves, nem fosztalak meg.
Én kérlek szépen az idősbb Strollra gondolok, aki előbb azt látta, hogy a fia alatt az autó megpusztul, miközben nagyon erős pontszerzés felé haladt Lance Stroll egy nagyon jó hétvégén, és utána pedig azt látta, hogy a versenyzőjét megfosztják a dobogótól, és ha bár ugye végül az utóbbi döntés visszavonták, abban biztos vagyok, hogy a vérnyomása az egekbe szökött akkor, amikor meglátta George Russell kezében azt a kupát, ami egyszer már Alonso kezében volt.
Hihetetlenül jó hangulatban volt a rajtrácson, és olyan történt verseny előtt, amit ritkán látni, az, hogy poénkodott, és jókedvű volt, és nevetgélt. Még ilyet nem láttam.
Úgy tenni, hogy beteg volt?
Nem.
Valami oka lehet.
Ugye én megkérdeztem Fernando Alonsót csütörtökön a sajtónapon arról, hogy milyen a hangulata Lawrence Strollnak azután, hogy Bahreinben nagyon jó jól indult az Aston Martin szezonja, és azt mondta, hogy a fellegekben jár, nagyon boldog, meg nagyon örül ennek, hogy a hosszú éveken át tartó munkának, meg a töménytelen mennyiségű befektetésnek most már azért látszik az, hogy ez nem feleslegesen lett, hanem van látszatja, meg van eredménye, tehát hogy ez jó kedvet derítette Lawrence Strollt. Ugyanakkor bátorkodtam azt is megkérdezni tőle, hogy kijelenthető-e az, hogy a legkomolyabb erővel bíró, vagy fogalmazok úgy, hogy a legkarizmatikusabb vezetője Lawrence Stroll, akivel valaha dolgozott, és itt nagyon-nagyon elemében volt Alonso, azonnal vette a lapot, és párhuzamot vont, hogy hát Flavio Briatore, aki ugye a menedzsere is neki, meg a sikereinek az egyik fő letéteményese, és Stroll az a két ember, akit ki tud emelni gyakorlatilag a Formula 1 teljes históriájából, akik ilyen befolyásos és nagy emberek voltak, és ilyen nagy dolgokat tudtak végrehajtani. Úgyhogy Lawrence Stroll kedély állapotával kapcsolatban, bár itt most kap tőlünk egy futamgyőzelmet az idegeskedő világbajnokságban, a kedély állapota összességében véve jó az úriembernek.
Ez nagyon-nagyon örömteli, és én azt gondolom, hogy Sergio Perez is mindenképp megérdemel tőlünk egy külön díjat, ugye az a Perez, aki a karrierje 5. futamgyőzelmét aratta, és ebből imáron a 4. utcai pályán. Nem tudom, mit gondolsz, mit adjunk neki?
Szerintem nagyon jó megvan anélkül is, hogyha bármit adunk neki, de örülünk annak, hogy futamon tudod gyerni, maradjunk ennyiben.
Én azért az utcai harcos külön díjat ezen nagyon akkor jó. Street nagyon Fighter jó. Odaítélem Sergio Pereznek.
Utcai ketrec harcos.
Így van, és én még egy dolgot szeretnék, mégpedig az arábiai Lawrence külön díjat, és most nem Lawrence Strollra gondolva szeretném neked átadni, drága barátom, hiszen lassan ja. úgy jársz az arab félszigetre, mintha hazajárnál, ha jól számolom, akkor harmadszor mentél arra 5 hónap alatt, ugye a Budabi, Bahrein, Szaúd-Arábia, lehet, hogy valamit még ki is hagytam, nem, talán ennyi volt. Úgyhogy nem tudom, hányan vannak országunkban, akik ilyen otthonosan mozognak a világ azon fertáján, mint te, de azt hiszem nem sokan.
Képzeld el, hogy most itt egy kis statisztikát készítettük a feleségemmel, hogy tulajdonképpen 2 nagy díj van, amelyiken 100%-os vagyok, hogy mindegyiken jelen voltam. Ez pedig Jeddah. Mind a 3 jeddai futamon ott voltam, illetőleg Miami, ahol ugye eddig mind az egy futamon ott voltam, úgyhogy ez a 2 helyszín. Én a magam részéről szeretnék, mint mind a 3 versenyt a helyszínen megélő. Egyébként nem vagyunk sokan, akik ezt elmondhatják magukról a világ sajtóban, hogy mind a 3 jeddai versenyen ott voltak. Én szeretnék Jeddának és a versenyszervező Saudi Motorsport Company-nek is átadni egy külön díjat, a jó házigazda külön díjat. Minden egyes alkalommal, amikor érkezünk, lehet érezni a fejlődést. Sokszor kaptam az arcomra a Formula Podcast Facebook csoportban, hogy miért mondok olyat, hogy a Formula 1 képes megváltoztatni a helyi viszonyokat, de Jeddában ezt lehet tapasztalni. Olyan szépen szépül ez a vörös tengerparti város, hogy ez hihetetlen. És a helyi embereket, nem a politikusokat, meg nem a döntéshozókat, meg a pénzembereket, a helyi embereket, az utca emberét megkérdezve, járva, kelve a szerdai napot a sétányon, a kornison töltöttem, helyet kerestem arra, hogy hol vegyem fel a helyszíni bejelentkezést abban az elképesztő szélben, ami ott volt, és ott nagyon sok emberrel beszélgettem, és elmondták azt, hogy ők abszolút érzik a Formula 1-nek a pozitív hatását, tehát hogy épül, szépül a város, a fiatalok egyre inkább rákapcsolnak a nyelvtanulásra, a fiatalok egyre inkább érdeklődnek a nyugati világ iránt, és hogy ez abszolút változásokat indított el az országnak abban a szegmensében. Tehát lehet azt mondani, hogy eznek nincs jelentősége, de nagyon is van jelentősége. Tehát ha nincs ott a Formula 1, akkor nagy valószínűség szerint ezek a változások vagy nem indulnak el, vagy nem ilyen formában indulnak el. A verseny hétvége lebonyolítása az abszolút gördülékeny, abszolút zökkenőmentes volt. Egész egyszerűen nem tudtunk olyat kérni a helyi szervezőtől, amit ne tudtak volna teljesíteni. Mindenben nagyon a kedvünkbe jártak, meg mindenben nagyon segítettek bennünket, meg tényleg jó meg volt szervezve a verseny hétvége, úgyhogy én nekik egy jó házigazda külön díjat szeretnék felajánlani. Plusz, nem tudom, hogy milyen külön díjat, vagy minek nevezzük el, de a verseny egyik legszebb mozzanata szerintem az az volt, amikor Lawrence Stroll, ő is szerette volna körbeautózni Carlos Sainzot, de annak valószínűleg ő is örült, amikor a fia Lance Stroll azzal a nagyon határozott manőverrel körbeautózta Carlos Sainzot a futam elején. Hát akikkel együtt néztem a versenyt, ott a szeme szájat átfog maradt mindenkinek. Mit szólnál, ha megajánlanák neki egy tökös gyerek külön díjat?
Pompásan hangzik, és ugye itt azt hiszem George Russellt is lehet méltatni, akit ugye ezen a ponton elnevezhetnénk a kis politikusnak, ha nem neveznénk így már évek óta őt, hiszen ugye a csapatrádióban nagyon szépen kialkutta azt a csapattól, hogy Hamilton őt ne támadja meg, és hát hogy mondjam, diplomáciai érzéke is kiemelkedő, amiről tanúbizonyságot tett arról, amikor nagyon-nagyon korrektül fogadta azt a harmadik helyért járó trófeát, amit aztán vissza kellett adni Alonsónak. Persze ugye ő tehet róla, hiszen ő azt mondta, hogy hát ezt a trófeát Alonso érdemli meg, és úgy is lett.
Figyelj csak, tudod, mi volt még az érdekes? Ugye ő ezzel együtt, hogy megkapta egy néhány órára azt a trófeát, ő ezzel együtt kapott egy lehetőséget is, hogy a sajtótájékoztatón felbukkanjon. A versenyző túlnyomó többsége nem nagyon szereti a ilyen jellegű kötelezettségeket. Russell viszont kifejezetten az a kategória, aki lubickol, amikor beszélhet, meg érzi, hogy kíváncsiak rá, és ugye fölmerült témaként ez, hogy Alonso maga sem titkolt, hogy rosszul állt fel arra a bizonyos rajtrásra. Ugye ez már most itt két hét alatt a második ilyen eset volt, ráadásul egyik eset sem újonc nevéhez köthető. Ugye egyszer Okon követte el ezt a hibát, most pedig Alonso követte el ezt a hibát. És itt fölmerült az, hogy vajon mi a fenéért van ez, hogy ilyen dolgok bekövetkeznek. És ott a versenyzők a médiapenben is, meg Russell is a sajtótájékoztató tett erre utalást, hogy ezt ki kell vizsgálni gyakorlatilag. Erről a GPDA, a versenyzői szakszervezet is fog beszélgetést folytatni ezzel kapcsolatban, hogy mi áll ennek a hátterében, hogy ez bekövetkezik, hogy ennyit romlott volna a kilátás az autóból, vagy hogy mi miatt van ez, de ez a jelenség ez létezik. Tehát ha egy Alonso is beleszalad, akkor az azt jelenti, hogy itt valaminek kell lenni a háttérben. Na most ezt a Russell ezt meglovagolta, és nagyon szépen kifejtette, hogy ennek a mélyére kell nyúlni ennek a problémának, tehát újra zászlóvivővé, hangadóvá vált, és megmutatta, hogy miért nevezzük őt. Most már nem is annyira kis politikus, maradjuk annyiban, hogy a politikus. Azt már a kis politikus, a kis jelzőt szerintem elhagyhatjuk.
Igen, ez valóban így van, és hogyha ránézek arra, hogy mennyi ideje beszélünk, akkor ez a jelző immáron a mai adásra sem alkalmazható, úgyhogy én azt javaslom, hogy lassan búcsúzzunk el kedves hallgatóktól, úgyis találkozunk újra nem sokára. Arra biztatnék mindenkit, hogy ha még nem tette volna, akkor ezen adás meghallgatása után hallgassa, vagy nézze meg Pitwall című műsorunk hétfő esti kiadását is, amelyben az elmúlt hét híreiről beszélgettünk, nem csak az F1-es hétvégéhez kapcsolódóan, ugye abban is beszéltél, Sanyi, itt az Alfa Tauri körüli helyzetről, hogy utaltál is rá, és ha már Sanyi, akkor Sanyinak a videóit is megnézhetitek a formula.hu YouTube csatornáján. Ugye a tervek szerint a továbbiakban is, amikor a helyszínen követsz végig egy versenyhétvégét, és szerencsére szép számmal lesz ilyen, akkor hasonló videók várják majd a kedves nézőket. Emellett Sanyit a közösségi médiában is megtaláljátok, Mesandor, tehát M.E. Sandor azonosítóval Facebookon, Twitteren és Instagramon, és ha nagyon szeretnétek, akkor Facebookon engem is megtaláltok, Geller Figergo F1 felhasználónévvel, azonosítóval.
Ki ne hagyjátok, kövessétek be ezt a jó ember, nagyon megérdemli, én mondom.
Hát, ha így látod, emellett a formula.hu-n is sok érdekességet találtok, különösképpen szeretném felhívni a figyelmet a vadonatúj, nem régóta működő Formula Plus rovatunkra, amelyben hosszabb cikkeket, elemzéseket, véleménycikkeket és egyéb érdekességeket is találhattok. Ugye van immáron egy tippjátékunk is, most ugye még van idő a következő verseny hétvégéig leadni a tippjeiteket, úgyhogy böngészhetek az egyre nagy örömünkre egyre szélesebb kínálatunkban, portfóliumban, ha úgy tetszik, következő adásunkig, amely nem olyan sokára érkezik, ezt megígérhetjük, addig is nagyon szépen köszönjük minden barátunknak és ismerősünknek, aki hozzájárult ezen műsor elkészítéséhez, de még jobban köszönjük nektek a figyelmet, találkozunk legközelebb, minden jót, sziasztok!
Sziasztok, szeressétek az autósportot!
Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.